Istenünk, hálát adunk azért, hogy a Te jelenlétedben lehetünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus által az ő nevében, érdeme alapján lehet hozzád közeledni. Köszönjük, hogy meg lehet téged ismerni. Köszönjük, jó Istenünk, hogy az embert férfiúvá és asszonyá teremtetted, és köszönjük, hogy alkottál családot, házasságot. Köszönjük, hogy Te rendelted, Te adtad ezt az intézményt. És köszönjük, jó Istenünk, hogy most a Te ígédbe belenézhetünk, hogy mit mondasz Te, milyen kell legyen az a család, amelyeket Te meg tudod áldani. Kérünk, Istenünk, hogy nyisd meg a szívünket, hadd tudjunk rád hangolódni ígédre, és taníts bennünket, mint édesapa, mint édesanya, mint férj vagy feleség, mint szülők, gyermekek, mint unokák és nagyszülők, mindnyájan, Uram, szeretnénk valóban odaállni eléped, és kérni tőled az üzenetet, az áldást, áldjál meg minden szolgálatot, hadd tudjunk a Te jelenlétedben őszintén megállni, örülni neked, és megnyílni Te előtted. Hallgass meg az Úr Jézus nevében, és adj áldást nekünk. Amen.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten igéjét Sámuel első könyvéből szeretném felolvasni. Ez lesz az egyik ige, amelynek alapján ma délután a házasságról szeretnék szólni, majd szeretnék még másik igét is menet közben olvasni. Sámuel első könyvének első fejezetének az első versétől szeretném olvasni az igét, amely következőképpen szól, Sámuel első könyve, első fejezet, első versétől. Volt Ramataim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt, Jeruhámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tohú fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek neve Anna, a másiknak neve Peninná volt. Peninának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Sílóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és leányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Drága jó Istenünk, nagyon köszönjük ezeket az ígéket is. Köszönjük, hogy a te ajándékod, az élet, te ajándékod, nekünk férjeknek a feleségünk, feleségeknek a férjeik, a házaspároknak a gyermek. Köszönjük, hogy ezt a rendet te gondoltad ki, Istenünk, te tartod fenn, te táplálod, isteni erőddel, vezetéseddel. Szeretnénk ma este is rácsodálkozni, Uram, a te munkádra. Add meg ezt, hogy a Szentlélek által megtörténhessen. Amen.
Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a délutánon Isten házába. Egy családi napot adott nekünk az Úr, és már délelőtt hallottuk ilyen szempontból Isten igéjét, és most szeretnénk tovább folytatni, belenézni Isten igéjébe, és köszöntünk mindenkit, aki eljött, gyülekezeti tagot, vagy a városból meglátta a meghívót, vagy értesült erről, és eljött, mert szeretne tanulni a családdal kapcsolatosan. Köszöntjük szeretettel Iván Imre testvért, Balatonszemessel, aki kedves feleségével érkezett hozzánk. Most délután is ők fognak szolgálni, de az ige hirdetés vagy a szolgálat előtt lesznek énekek és személyes szolgálatok, bizonyságtevések. Most az énekkar szolgálatát kérjük.
Örültem, mikor mondták nekem, menjünk fel az Urnak szent házába. Menjünk fel az Urnak szent házába. Menjünk fel az Úrnak
Amikor csoportosan, családonként imádkoztunk, úgy végignéztem a gyülekezeten, és annyira megörültem, hiszen olyan bensőséges kapcsolatot láttam, és olyan jó érzés volt, hogy úgy családok úgy összefordultak, és imádkoztak a testvérek. Ez nagyon szép volt, és az Úr segítsen meg bennünket, hogy ezt gyakoroljuk minden alkalommal. Amikor készültem erre az alkalomra, családi nappal kapcsolatosan arra gondoltam, hogy a szeretet az, ami a legfontosabb, és az 1 Korintus 13. része jutott eszembe, és ezzel kapcsolatosan egy ilyen újabb feldolgozást szeretnék csupán felolvasni. A szeretet himnuszának mai tolmácsolása. Olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincsen bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincsen bennem, olyan vagyok, mint egy összelapított üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther Mártonnak, és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincsen bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyérhelyet, és korpiót hal helyet. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy üres bélű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkusi útat, rongyosra olvasom Bibliámat, és halálomra is bizakodva hittel tekintek, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezében átszállat, fejére tövis koszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíden megszólal egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem öröl pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja az elgurult drakmát. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mező liliomaival és az ég madaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszíti el szavatosságát, nem évül el, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár Isten tiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Még nem találtuk meg a rák és az éjc gyógyszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit, ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk körül mindnyájan, és ő lesz majd minden mindenekben. Mert a szeretet nélküli kötelesség tudat kedvtelen. A szeretet nélküli felelősség figyelmetlen. A szeretet nélküli igazság kemény. A szeretet nélküli okosság gőgös. A szeretet nélküli barátságosság hűvös. A szeretet nélküli rend kicsinyes. A szeretet nélküli hatalom kíméletlen. A szeretet nélküli birtoklás fösvény. A szeretet nélküli adakozás képmutató. A szeretet nélküli vallásosság bigott. A szeretet nélküli hit vakbuzgó. A szeretet nélküli remény fanatikus. A szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három. Ezek közül pedig legnagyobb Jézus. Kívánom, hogy ez a szeretet legyen minnyájunk életébe és családjainkba. Amen. Kérjük tovább az énekkar szolgálatát, majd azután pedig Bálint Vilmos testvért hallgatjuk meg egy szolgálattal.
Testvérek, hogy hányan lennünk itt, ha most megkérdezném, hogy mondja el az, vagy nyújtsa fel a kezét, akinek minden jól megy az életbe. Gond nincs, minden tökéletes. Azt hiszem, hogy nem lenne senki. Mindenkinek van valami. Mindenkinek van egy kis keresztje, amit vinnie kell. De most azt akarom ezen a délután elmondani, hogy nem kell egyedül vinni. Van, aki segítsen. Kereszt. Minden embernek van keresztje. Az egyiknek könnyebb, a másik a hosszú izzadásban, izzadva, elerőtlenedve egy súlyos, nehéz kereszt alatt görnyed. Sokan összeroskodnak a kereszt súlya alatt. De ott elől egy kicsin csoport halad. Gyermek, ifjú, öreg. Akik szembenéznek száz halállal, s nem törődve fájdalommal, mennek előre, bátran, nem remegve, az élet súlyos keresztjét cipelve. Az útgöröngye megsebzi lábuk. A kereszt már feltörte váluk, de ők mennek előre. Göröngyel, tövissel, mit sem törődve, mennek egyenest a cél elé. Ahol letesznek minden terhet, s nem viszik tovább a keresztet. Mennek egyenest Jézus elé. És én is a kis csoporthoz tartozom. A keresztemet én is hordozom. Bár úgy érzem gyakran, nagyon nehéz. Nem bírom tovább, érzem, leroskadok. A bűnöm súlya nyomja a vállam, s a kereszt már nekem is feltörte lába. S a fájdalomtól elerőtlenedve, a kicsin csoporttól messze elmaradok. Világ megváltója, te hozzád fordulok. Ki nem beted meg a bűnös gyermeket, hanem mind egyformán nagyon szereted. Tekints le, rejám, hallgass meg engem, segíts továbbvinni a keresztet. S hogyha ketten visszük, tudom, nem lesz nehéz, mert a te jóságod, tudom, mindenre kész. S hogyha odaérek majd a cél elé, elmondani, engedd ezt nekem, hogy Uram, köszönöm, hogy vitted a keresztem. Amen.
A pengetős zenekar szolgálatát kérjük, amiután Szűcs Dániel szolgálatát hallgatjuk. Thank you.
testvéri szeretet. Szűcs Dániel verse. Aranyos az én testvérem, de néha mégsem szeretem. Sokszor verekszik és csúfol, és csak magára gondol. Igaz, én sem vagyok mindig angyal, az én bajuszom is tele van vajjal. Mondják is a szüleink, béküljetek ki megint. Nehéz a bocsánatkérés, tombol bennem minden érzés, de végül mindenki megbocsájt, és haragom békességre vált. Este, ha lefekszik, és elalszik, ránézek, és szívembe szeretet gyűlik. Akkor elfelejtek minden rosszat, szeretem a kis tesómat.
Újból a Bengetés zenekar szolgálatát kérjük, ami után Seletje Dávid testvér szolgálatát hallgatjuk meg.
Képviseltettem a magát itt a szolgálatok között, gyerekek, szülők, nagyszülők. Akkor erre az alkalomra gondoltam, úgy megfogalmazódott bennem, hogy hamarosan 20 éve lesz annak, hogy bevonultam egy hajadon lánnyal, és leültünk ide teli reményekkel, és nem tudtuk, hogy mi vár ránk. Egyesek azt mondták, túl fiatal, mások azt mondták, hogy hát legyen. Végül jó döntés volt, mert a Jóisten megáldott a házasságunkat. És azóta is csodálkozom, és rácsodálkozom arra, hogy hogyan tudta Jóisten, hogy kit kell nekem rendeljen. jön valakit, aki kiegészített az én hiányosságaimat, mert hogyha olyan lett volna, mint én, hogy mindig beszélt volna annyit és sokat, és hangosan, mint én, akkor nem tudom, mi haladszott volna ki a lakásunkból, de ő inkább sokszor azt választotta, hogy inkább hallgatott, aztán a hallgatásával majd imádságba fogott át, és ezáltal tudtam én változni. Én úgy érzem, hogy nagyon sokat változtam, fizikailag is, akkor sokkal vékonyabb voltam, talán kettőt lehetne belőlem most csinálni, akkor, mint amikor itt ültem vőlegényként. Nem is erről szerettem volna úgy igazán, ezt is meg akartam említeni, hanem Őisten megáldott bennünket 4 gyermekkel, és ugye tudják a testvérek ezeket a nagy különbségeket, hát sokan a 4. gyermekünk jövetel előtt már, vagy mikor már kiderült, mert ugye elég sokára derült ki, hogy várjuk a 4. babát. Elég sokféle vélemény volt, és sokan így, sokan úgy vélekedtek, de meggyőződésünk volt az, hogy ha a Jóisten adta, akkor azt el kell fogadjuk. Nem tudjuk, hogy miért bízta ránk a Jóisten a 4. babát is, de én elmondhatom, hogy én azóta kezdem érezni, hogy apuka vagyok. Pedig hát volt nekem másik 3 gyerekem is, és van még, hála Jóistennek, de úgy igazán most tudom felfogni azt, hogy mit jelent szülőnek lenni. Annak ellenére, hogy még mindig elég sokat hiányzom otthonról, és kedves páromnak van ez a feladat, hogy otthon legyen többet. De mégis, amikor erre az alkalomra gondoltam, egy dolog úgy foglalkoztatott, és mondtam is itt az elején, hogy én nem tudom, hogy mit fogok elmondani most itt a testvéreknek, de egy dolog úgy nyomta le, nem nyomta le, egy dolog foglalkoztatott, és az pedig, hogy a gyerekeink előtt hogyan mutatjuk ki érzéseinket. Gyerekeink tudnak-e problémáinkról, gyerekeink tudják-e azt, hogy szeretjük egymást. Láttam azt, és észrevettük, hogy akkor, amikor problémák vannak, gyerekeink leolvassák rólunk. Ha nem is kell mondjunk semmit, ők tudják, hogy valami nincs rendben. Akár anyagilag, akár kettőjük között, a szülők között. De azt is látják, és láttam azt, hogy akár Tivadar, akár még már Dominik is, pedig hát ő még elég kicsi, de hogyha úgy közeledünk egymáshoz, és átölelem a feleségemet, vagy ő engem, és megpuszíjuk egymást a gyerekek előtt, hát ugye úgy a gyerekek is úgy örülve nézik. És úgy érzem, hogy nem szabad ez tabu téma legyen a családjainkban. És úgy látom, hogy ezt bátorítani kell. Most nem tudom, először is magamat bátorítom, hogy többször öleljem át a feleségemet. De azt, hogy a gyerekeink érezzék, hogy biztonságban vannak. Azt, hogy a gyerekeink érezzék, hogy meleg fészek van ott az atyai házba. Persze nem az öleléssel mutatjuk ezt ki, hanem ők ezt meg is érzik. De tehetjük ezt így is, hogy lássák is ők ezt. Mert igen, nem fejeztem be a gondolatot, hogy már Dominik is, mikor látta, hogy megpuszítam, úgy nézte az anyukát meg az apukát, hogy né, ők ketten mit csinálnak. Lehet, hogy még nem tudja, de gondolom, hogy érzi ő is, hogy az a meleg légkör, és szeretnénk, nem mindig sikerül sajnos a sátán az én mi életünket is megkísérti, aztán van, hogy megbukunk, de örülünk neki, hogy ő Isten fel tud emelni, és bízhatunk benne. Bátorítom a testvéreket is, hogy még idősebb korban is jól áll az a tatának és a mamának is, amikor megpuszíják egymást az unokák előtt, és látják az unokák, hogy ugye a tata és a mama szereti egymást. Hát bátorítom a testvéreket is, magamat is, hogy szeressük feleségünket, és szeressük egymást. Amen.
A zenekar szolgálatát kérjük. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk még meg, azután az ige hirdetés lesz.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, jó volt ez alatt az időszak alatt, amíg mi itt vagyunk most ezen a hétvégén, úgy végignézni a testvérekkel, találkozni. Rájöttem, hogy milyen sok ismerős van itt a gyülekezetben az elmúlt évek alatt. Hol Balatonszemesen találkoztunk, akik innét eljöttek oda meglátogatni bennünket, hol mi jöttünk ide és találkoztunk itt. Van, akivel nagyon régóta ismerjük már egymást, és nem tagadhatjuk le az éveknek a múlását. És jó azt látni, hogy az évek múlása nem egy stagnálást, nem egy visszafejlődést hoz némelyeknek az életében, hanem fejlődést, növekedést, előrehaladást. Mert a Jóisten azért gondolta így egésznek a családnak az életét, azért gondolta, hogy a családnak a fészek melegében élhessük az életünket, férj, feleség, gyermekek, amiről ez az ének is szólt, meg a bizonyságtételek is, mert ott alakulhat ki egy olyan egészséges légkör, egy olyan védettség, amiben... nagyon természetes szellemi antibiotikumokat szedhetünk magunkhoz, ami aztán ellenállóvá tehet bennünket a világnak, a bűnnek, a korszellem különböző káros nyomásaival szemben. Nagyon nem mindegy az, hogy a családi fészket hogyan rendezzük be. A felolvasott igényben egy családról olvasunk, egy házaspárról, ahol nagyon sok minden volt, nagyon sok mindent bevittek ebbe a házasság, majd fogok erről szólni. És hogy mit viszünk be, meghatározza a komfort érzetünket. Amikor erre gondolok, eszembe jut, talán sokak előtt ismerős az a név, hogy Szinnyei Merse Pál. Egy híres festő volt, és egészen véletlenül megismerhettük feleségemmel az unokáját, kedves Pali bácsit, ma már nem él, meghalt. Ő nem festett, mint a nagyapja, hanem festményeket árult, és egy ilyen körútján betévedtek hozzánk egy kedves barátunkkal. Aztán egyszer úgy adódott, hogy meghívott bennünket, és budapesti nagy bérlakásába bementünk azzal a barátommal, meg öcsémmel, 4 méter magas, 4 méter belmagasság. Ahogy belépünk a folyosón, hát az egész lakás az egy folyosó rendszer volt. Mert az úgy tele volt mindenféle kacattal, hogy ott igazából még megfordulni is alig lehetett azokon a szűk folyosókon. Nagyon sok értékes könyve is volt neki. Bementünk a belső szobába, hatalmas, óriási csillár, bronz vagy réz, nem tudom, vagy ezüst csillár lógott le, és mind a 4 sarok fele pókháló kompozíciók, így nevezte ő. Imre, ezt nézze meg! Ez micsoda kompozíció! Nem akarom részletezni, különösen nem tudom idehozni azokat az illatokat, amik ott abban a házban hörcsögökkel, meg egyebekkel, szóval nem akarom részletezni. Azért mondtam el, hogy szerettem volna érzékeltetni azt, hogy hogyan érezzük magunkat egy lakásba, ahol lakunk, vagy ahova bemegyünk vendégként, nagyban meghatározza, hogy mi van abban a lakásban. Mit viszünk be abba a házba? Mi van ott? Vagy mi maradt ott? Ismerős az a történet, amikor a prófétának a felesége nincstelenné válik, és Elizeus találkozik vele, és kesereg a prófétának, hogy eljött a hitelező, és viszi a gyermekeimet. Akkor megkérdezi tőle a próféta Elizeus, hogy mi maradt a házadban? Mi van még a te házadban? És ma Isten szeretne bennünket meghívni egy ilyen vizsgálatra, hogy mi van a házunkban. Hát mi minimum 2 bent vagyunk a házunkban, vagy még 2, vagy már 2, férj és feleség, sajnos van, aki már talán egyedül van, mert elköltözött a párja. De most, mivel házaspárokról beszélünk, hadd mondjam azt, hogy minimum 2 ott vagyunk. És a Jóisten ezt így gondolta ki, így olvassuk Mózes első könyvében, hogy Isten látta, hogy az embernek nem jó egyedül, ezért szerzek néki segítő társat, miért? Hozzáillőt. Na most már hadd kérdezzem meg a kedves hallgatókat itt ma este. Ha Jóisten hozzáillő társat adott nekünk, kedves férjek, ha hozzáillő feleséget választottatok, kedves feleségek, ha hozzáillő férnek mondtatok igent, mi akkor a probléma? Akkor honnét vannak a gondok? Honnét adódnak, ahogyan olvassuk az igében, háborúságok és versengések köztetek? ha egyszer hozzáillő. Egymáshoz illünk. Hát szeretném elmondani azt, hogy ez az igazság addig volt igaz, amíg a bűneset be nem következett. Attól kezdve egy folyamatos küzdelem, egy folyamatos küzdőtér, még a keresztény házasságok lakásai is, hogy megtaláljuk ezt a hozzáillést, ezt a hangot. Mert nincs férfi, nincs nő, akinek az életét ne csorbította meg volna valahol, valamilyen területen a bűn, a kísértés. Ez az élet nagy harca. Azt kérdezte testvérünk a költeményen keresztül, hogy hát kinek nincs gondja, kinek nincs problémája, kinek nincs megharcolni valója. Szeretném elmondani, ha nem lenne, nem lenne fejlődés, nem lenne növekedés. Van egy ilyen axióma, alapigazság, krízisekben fejlődünk. Mert ahogyan megoldjuk a kríziseket, ahogyan megoldjuk az élet kihívásait, közben egymásra kell figyelnünk. Ez a megoldás hogyan lesz jó a feleségemnek? Ez a megoldás hogyan lesz jó a férjemnek? Keressük Jézus Krisztus jelenlétét, aki azt mondta önmagáról, hogy én vagyok az igazság. Óriási tévedés az, amikor azt gondolja a férj feleség, hogy elkezdünk egymáshoz igazodni. Egy darabig az működik. Az igazi összhang egy családban akkor kezdődik el, ha mind a ketten Krisztushoz kezdenek el igazodni. Őhozzá kezdünk hasonlóvá válni, ahogyan Pál apostol mondja ezt egyik levelében. Itt van előttünk ez a történet Elkánáról. Itt van előttünk ez a családi fészek, és ebben a családi fészekben látunk dolgokat, amiknek talán nem kellene, hogy itt legyenek. Történnek olyan események ebben a családban, amiknek talán nem kellene megtörténnie. Kezdeném azzal, hogy Elkánának a neve azt jelenti, hogy Istentől teremtett. Hadd alkalmazzam ezt most az új szövetségi gyülekezet tagjaira, tirátok, kedves férfiak, férfi testvéreim, hogy hitem és reménységem szerint úgy vagytok itt, úgy vagyunk itt, mint Elkánák, mint Isten újjászületett gyermekei, mint Isten teremtményei, akik elmondhatjuk magunkról, hogy a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Elkána, az Isten teremtménye, Istentől született. Nagy kérdés, hogy mint Isten újjászületett gyermekei, mit hozunk be a családunkba, a házunkba? Mert amit behozunk, azzal kell együtt élni. Ahogy szokták ezt mondani jó magyarosan, amit megfőztél, azt edd meg. Amit behozunk, azzal élünk együtt, azt kell elszenvednünk, vagy annak kell éppen örülnünk. Úgy tűnik, hogy ebbe a házba beköltözött a bosszankodás, ebbe a házba beköltözött a sírás. Hogy történt ez? Azt olvastuk az igében, hogy Anna, aki Elkánának az elsőrangú felesége volt, nem születtek gyermekei. Ilyenkor a kor szokásai szerint, és ezt szeretném aláhúzni, hogy a kor szokásai szerint megengedett volt a zsidó kultúrában és társadalomban, hogy mivel nagy érték volt a gyermek, ezért a férfi kereshetett egy másodfeleséget, hogy ne maradjon utód nélkül, hogy szülessenek gyermekek. Így került be így hozta be Elkána, ez az Isten teremtménye, a családba, a házba, Peninnát, a másodfeleséget. És azt olvassuk, hogy ettől kezdve felborult a családnak a normális rendje. Lett bosszankodás, és lett sírás. Kérdezem, vajon erre rendelte Isten Elkánát? Erre rendelte Isten ezt a családot, hogy ez a hangulat legyen, ez az elkeseredés legyen, ez a fájdalom legyen ott, ebben a családban, hónapról hónapra, évről évre? Mire rendelt minket az Isten? Péter apostol azt mondja az ő levelében a férfiaknak címezve, hogy a férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyunemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Figyeljétek, azt mondja itt Péter, hogy örökös társak vagyunk az élet kegyelmében. És amikor a teremtés történetkor, amikor Isten létrehozza a házasságot, és azt mondja, hogy rendelek néki hozzáillőt, rendelek néki segítő társat, akkor nagyon sokszor mi ezen azt gondoljuk, hogy hát a segítő társ, hát persze, mert az a tehetetlen, ügyetlen férfi nem tud főzni. Hát kell neki egy olyan feleség, aki legalább megfőz rá. Meg aki kivasal rá. Vagy hát a feleség. Hát nem tudja fővágni a fát, nem tudom én mit megcsinálni a ház körül, nem tudja odaszegelni azt a deszkát a tyukolhoz, vagy mit tudom én milyen példákat mondjak el. Hát kell egy férfi, egy segítőtárs. Ilyen munka is legyen elvégezve a háznál meg. Az a munka is legyen elvégezve. Azt gondolom, hogy az életnek a természetes rendjéhez ez hozzátartozik, de amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Isten segítőtársat rendelt egymásunknak, akkor nem erről a deszkaszegelésről, meg erről a főzésről, meg a vasalásról van szó. Hanem sokkal inkább arról, hogy az Isten számunkra készítette egy örökké valóságot. Jézus azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Sok hely van az én atyámnak házában. És Isten újjászületett gyermekei, oda készülünk. És miközben készülünk, rengeteg kísértéssel, megkörnyékező bűnnel kell szembenéznünk, amíg itt élünk ezen a földön, és Isten rendelt nekem egy kedves feleséget arra, hogy legyen segítő társam, hogy én is megérkezzek. Feleségemnek rendelt engem, hogy ő is megérkezzen. Azt mondja Péter, hogy örökös társa az élet kegyelmében. Hát az örökké valóság útján segítjük egymást. Ha az egyik megbotlana, fölemeli a másik, olvassuk a Prédikátor könyvében. Ha az egyik fázna, a másik megmelegíti. Jobban van dolga kettőnek, mint az egynek. Ez nagyon nagy kérdés, hogy ezt a rendeltetésünket be tudjuk-e tölteni. Korintusi levélben Pál apostol ugyancsak beszél a férfiak és a feleségeknek az együtt lakásáról, és azt mondja, hogy aki feleséget vett, a világiakra visel gondot, hogy mi módon kedveskedhessék a férjének. Különbözik egymástól az asszony és a hajadon, aki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind szellemében. Aki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mi módon kedveskeshessék a férjének. Tovább viszi Pál apostol ezt a gondolatot a családi életre nézve, hogy a férjnek egy nagyon fontos szolgálata a családban, hogy kedveskedjék a feleségének. Ez is része a segítésnek. Amikor a nagyobbik leányunk férjhez ment, és a lányom kérte, hogy hát vezessem oda a férje elé, akkor ezt mondtam el a férjének, akkor még vőlegényének. Violát mi Istentől ajándékba kaptuk. Nem magunknak neveltük. Az Úrnak neveltük. Eddig mi vigyáztunk rá. Most, hogy a férje leszel, a tiéd ez a felelősség. Hogy te vigyázz rá. Te segítsd ezen az úton, hazafele. A te feladatod, hogy kedveskedj. Eddig mi kedveskedtünk neki. És fordítva, mondhatnánk a feleségeknek, hogy tegyék ezt a férjeikkel, hogy kedveskedjenek. Elkána, nem tudom, hogy megbeszélte-e Annával ezt a szituációt, hogy hát nincs gyermekünk. Úgy tűnik, hogy Isten nem akar megajándékozni bennünket. És hát mégiscsak jó lenne, ha lenne a családban legalább egy fiú gyermek, aki az apai örökséget tovább viszi. Ugye micsoda nagy vágyak tudnak megszületni nekünk férfiaknak a szívünkben, meg a gondolatainkban. És akkor behozza Peninát, ezt az idegen asszonyt a házba. Nem tudom, hogy megbeszélte ezt Annával, és ha meg is beszélte volna, nem tudom, hogy Anna mit szólt ehhez, vagy mit szólt volna, ha megbeszélte volna vele ezt a szituációt, ezt a helyzetet. Testvérek, nagyon sok olyan dolog van, amit ma ebben a világban, és erről majd most szeretnénk úgy szólni, hogy én lemegyek oda ahhoz a mikrofonhoz, és feleségemet pedig kérem, hogy jöjjön fel, és szeretnénk erről így együtt szólni arról, hogy mi minden lehet ma ebben a 21. században, amit mi be tudunk hordani, vagy képesek vagyunk erre, hogy behordjunk a házainkba. Azzal még, hogy többek között az apák, mi férfiak be tudjuk hozni házainkba elsősorban a hazulról hozott szokásainkat, a beidegződéseinket, amit odahaza láttunk. Ha egy fiúgyermek odahaza azt látja, hogy az apuka a frissen felmosott konyha kőre bejön sáros csizmával, és ezt megteszi 10-szer, megteszi 20-szor, és amikor netalán a kedves feleség azt mondja az apukának, hogy te apukám, nem szeretnéd letörölni ott kint a lábodat, most mostam fel, és amikor az apuka azt mondja, vagy most azért mondom az apuka, mert a gyermek meg hallja közbe, a nagyfiú, az elsőszülött, a leendő családfő, azt hallja az apukától, hogy az asszony dolga az, hogy csináljon rendet. Nekem az a dolgom, hogy én megkeressem a családnak a betevő falatot. Majd az asszony azt fölmos. És ha ezt nagyon sokszor hallja, Mit gondoltok, milyen szokást fog vinni a leendővel kötött házastársi kapcsolatba? Aztán nagyon sok dolgot elmondhatnék még itt a hozott szokások kapcsán. A szennyes zokninak a ledobálása, amire nézve talán a feleség már talán 20-50-szer is azt mondta, hogy legalább ezt az egyet, ha meg tudnád csinálni. Nem igaz, hogy ha szeretsz, ezt nem tudod megcsinálni. Hogy azt a büdös zoknit tedd már el este, ne kelljen egész éjjel szagulnom az ágy mellett. Milyen szokásokat lehet még vinni? Nem tudom, ezen a vidéken milyen szokások vannak a családokban. Nálunk néha ilyenek azon a vidéken előfordulnak. Aztán hozhatja a férfi, és most egy bibliai kifejezést hadd mondjak, azt mondja egy helyen Isten igéje, hogy ti férfiak, ne legyetek a feleségetekkel keserű kedvűek. Hozhatja a férfi, viheti be a házba a keserű kedvét. Nem képes arra, hogy vidámítsa a feleségét. Ha a feleség kezdeményezi, hogy apukám, mondjál már valamit. Mit mondjak? Mi történt a munkahelyen? Semmi. Mi történt a gyülekezetbe? Nem volt semmi különös. Hozza az egyhangúságot, hozza a keserűséget, a maga semmit mondó, fantáza nélküli világát, és ezzel keseríti a feleségét. Aztán hozhatja a férfi a házba, amiben gyűlnek aztán a dolgok, a kettős nevelést. Nemrégen együtt voltunk egy beszélgetésen, szóba került, hogy Balaton szemesen is piros lámpákat állítottak fel az útkereszteződésekbe, és az egyik fiatal ember azt mondja, hogy hát ez aztán igazán bosszantó, hogy milyen sokat kell ott várni, ilyenkor téren nincs forgalom, mégis bekapcsolják azokat a lámpákat, és hogy ott mennyit kell várni. De nektek megsúgom, én soha nem szoktam megvárni. És kérdezem tőle, hogy és amikor a kisgyereked ott van melletted, azt szoktam neki mondani, hogy figyelj ide, Baláskám, én most átmegyek, de ezzel nem szabad ám átmenni neked. És mit gondoltok, hogy az a Baláska mit fog csinálni, amikor kicsit nagyobb lesz? Úgy átmegy, mint a pinty. Ezt ne felejtsétek el, kedves szülők, soha nem azzal neveltek, ahogyan beszéltek, amit mondotok. Azzal neveltek hitelesen, ahogyan éltek, ahogyan cselekedtek. Ha egy apuka azt mondja, és most az apukákról beszélek, mert én, mint apuka vagyok itt, vagy fér vagyok itt, ha egy apuka úgy neveli a gyermekét, hogy kisfiam, menj el az imaházba, és tanulj meg egy verset, és valamilyen szolgálatot keressél még magadnak. De az apukának soha nincs semmilyen szolgálata. Az apuka mindig odaül a, mit tudom én, melyik padba, mindig csak félreül valahova. Mit gondoltok, fog az a gyermek tanulni verset? Parancsszóra egy darabig igen, és alig várja belül már, hogy eljön az idő, amikor majd neki se kell verset tanulni, amikor majd ő is úgy lehet nagy fiú, meg nagy ember, meg férfi, mint az apám. Mert az apám az aztán egy olyan ember, az merte vállalni, hogy ő nem szavolt, meg nem tett bizonyságot, meg nem jött el, amikor épült az imaház, mert ő egy karakán ember. Alig várja már, és ezeket mi férfiak mind visszük be a házainkba, ezeket a szokásokat. Bevihetjük a felelőtlenséget, illetve nem vállaljuk a felelősséget. Férnek a dolga lenne, hogy a családnak a rendjére odafigyeljen. Délelőtt szó volt az oltárépítésről, hogy épüljön fel oltár a családban, családi otthonban. de az apuka nem építi fel az oltárt, majd a gyermekek sem akarják. A férnek a dolga lenne a család szellemi életének a kiépítése, az imádság. A férnek a dolga lenne, hogy behozza, amit már említettem az igéből, a kedvességet, hogy kedveskedjen a feleségének. A férnek a dolga lenne, hogy behozza az imádságot a család életébe. Behozza a jogos bátorítást. Vagy délelőtt szóltam a dicséretről, amit mi megadhatunk a feleségeinknek. Ezek mind hozományok, amit behozhatunk a családi fészekbe, és építhetjük a családnak a melegét, az otthonát ezek által. És ha majd ezt látják a gyermekeink, akkor ez lesz nekik a minta. Még egy gondolatot hadd említsek meg innét, hogy nem tudom, hogy hogyan érezhette magát Elkána, amikor Anna elmondja az ő panaszát, az ő fájdalmát, és nem olvasunk róla, hogy Elkána reagált volna rá. Ugye? Milyen egy kérges, kemény szívű férfi lehetett ez az Elkána. Nem reagál rá. Ott sír, zokog, keservesen, és nem reagál rá. És tudjátok, mi lesz a következmény? Azt olvassuk, hogy és Anna elment, és egyedül imádkozott. Kedves férfi testvérek, be tudjátok hozni a házaitokba az imádságot, az oltárépítést, vagy a feleségetek már egyedül imádkozik. Már egyedül kesereg a kérdései, a panaszai, a fájdalma miatt. Mert ott van egy kérges szívű Elkána, aki nem figyel a feleségére.
Sok mindent hallottunk, hogy mit hozhatnak a férfiak a családi fészekbe. Hadd mondjak egy dolgot, egy negatív dolgot, ami úgy figyelem, hogy gyakran megesik velünk asszonyokkal.
Amit behozunk a családi fészekbe. Isten minket úgy teremtett nőket, hogy tehetséget adott arra, hogy építsük, melegítsük, fenntartsuk a családi fészeknek a melegét. Ugye a fészek rakó madaraktól látjuk, hogy apró ágacskákból, szalmaszálból, fűszálból, aztán pihe-puha tollakból rakják össze a fészket. De sokszor ez a fészek pont mi miattunk kerül veszélybe. A Jóisten igéjét tanulmányozva az elmúlt hónapban Nehémiás könyvét olvastam, és nagyon megérintett egy ige, és egy nagy veszélyt láttam, ami velem is előfordul, és úgy figyelem, hogy a nők többségét nem kerüli el. Nehémiás 5-ből olvastam, így kezdődik ez a szakasz, hogy erősen zúgolózni kezdett a köznép és az asszonyok. Az Ószövetség világában az asszonyoknak nem sok szerepet osztottak, nem is sok helyen említették meg őket. De valószínű, hogy nagyon kiterjedt, vagy nagyon elhatalmasodott ez a zúgolódás, hogy még a Szentírás is megjegyzi, hogy a köznéppel együtt, így kiemelve, hogy az asszonyok is zúgolódtak. És Isten engem nagyon megítélt akkor, hogy hányszor vagyok én is ilyen zúgolódó, hányszor rombolom a családi fészek melegét, a férjemmel való kapcsolatomat, azzal, hogy zúgolódó vagyok. Egy picit, ha belenézünk, hogy mi ellen is zúgolódtak ezek az asszonyok. Úgy írja az ige, hogy fiainkkal és leányainkkal együtt sokan vagyunk, gabonát kell kapnunk. Előfordult már velem is, hogy nagynak tűnt a család, sok volt a tennivaló, és ellepte a szívemet a zúgolódás. Aztán láttam másoknál, hogy éppen a a család hiánya, a gyermek hiánya, a felnőtt gyermekek hazatérésének a nélkülözése vált ki sok anyában, feleségben zúgolódás. Aztán olvasom tovább ezt az igét, és úgy olvassuk, hogy mezőnkre és szőlőnkre pénzt kellett kölcsönvennünk, hogy adót fizethessünk. Hát nem tudom, hogy itt Romániában hogy van, de ezek a jelzálog kölcsönök nagyon sok hívő családot is tönkretettek nálunk a gyülekezeteinkben, aztán azon kívül még többet. Mennyi zúgolódást tud bennünk asszonyokban föltámadni az anyagiak miatt, hogy nem elégszünk meg az egyszerűbb autóval, bútorral vagy ruhával, és mennyi keserűségnek, rossz családi légkörnek vagyunk az okozói, mikor zúgolódunk, mikor a férjünket hajtjuk a több és több munkába. Aztán mennyit panaszkodunk ma az adók, a drága közüzemi díjak miatt, milyen nagy tehernek éljük meg. És nagyon sokszor elszégyelem magam, mikor egy ilyen zúgolódó csoporttal találkozom, akár a munkahelyen, vagy bevásárlás közben, vagy orvosi rendelőben, hogy milyen könnyen én is melléjük adom magam a panaszkodásban a kormány újabb és újabb szorításaival szemben. Aztán van még ebben a nehémiási szakaszban egy olyan kis mondatrész van, amit még el szeretnék olvasni, hogy fiainkat és leányainkat rabszolgának kellett eladnunk. Azt hiszem, hogy hálásak lehetünk azért, hogy talán itt a köreinkben fizikailag senki nem adta el a gyermekét rabszolgának. De mivel olyan nagy a szellemi nyomás és a sodrás, sokaknak a gyermeke szolgaságba került lelki téren. Aztán még egy megdöbbentő mondatot mondtak itt a Nehémiás korában élők, és úgy veszem észre, hogy minket hívő asszonyokat sem kerül el ez a mondat, és nagyon sokszor én is kimondtam, vagy ha nem is adtam neki hangot, de a szívem mélyén ott éreztem. Azt mondja az ige, hogy de mi tehetetlenek vagyunk. És hagyjuk sokszor, hogy ez a keserűség, ez a zúgolódás teljesen maga alá temessen bennünket, és hangot adunk annak, hogy mi tehetetlenek vagyunk. Megkérdezte tőlem az Úr, és hadd kérdezzem tőletek is, kedves asszonytársaink, mikor az életnek a különböző területén nehézségek lépnek föl, mi hívő asszonyok, valóban így van, hogy tehetetlenek vagyunk, ha már nem nincsenek a gyermekeink a fennhatóságunk alatt, ha az anyagi terhek akkorák, mi tehetetlenek vagyunk. Nagyon bátorított engem a Nehémiás könyve 9. részéből, ahogy láttam, ahogy Nehémiás és az akkori nép viszonyult ehhez a nehéz helyzethez. Azt olvastuk, hogy megvallották a bűneiket, böjtöt hirdettek, megalázkodtak a saját és nemzetségük bűne miatt. Aztán elővették az törvénykönyvet, olvasták az ígét, és összefogtak a nagy gyülekezetben. És milyen jó, hogy az Úr Jézus váltság munkája után még jobban megvannak a lehetőségeink, és megvannak az eszközeink, hogy ne tehetetlenül nézzük a mi családunkat, a mi gyermekeinket ért támadásokat, hanem fölvértezhetjük magunkat, megalázkodhatunk Isten igéje ellen, igéjében, az zúgolódás ellen. A Filippi 2:14-15-16-ból szeretnék még idézni. Azt mondja az ige, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Kívánom a testvérnőknek és magamnak is, hogy legyen igaz az életünkre, akármilyen élethelyzetben vagyunk. Ha kicsi, apró gyermekeket nevelünk, ha unokáknak a hada lepi el időnként a házunkat, vagy ha éppen csendességben, egyedüllétben, netán özvegységben élünk, tegyünk mindent zúgolódás és vonakodás nélkül. Aztán ezzel a zúgolódó életmóddal szemben nagyon bátorított engem a Derék asszony dicséretéből egy kis rövid mondat, hogy a derékasszony nem panaszkodik, nem zúgolódik, nem hálátlankodik, hanem azt mondja az ige a 25. vers bérészébe, hogy nevetve néz a holnap felé. Sok kihívással találjuk magunkat szemben, sok minden veszélyezteti a családi fészek melegét, de azt kívánom, hogy kapaszkodjunk az Úrban, alázkodjunk meg, ismerjük el hiányosságainkat, bűneinket, és Isten fog kegyelmet adni nekünk, asszonyoknak, hogy azt a területet, amit tőlünk kér számon, mert bennünk rejtett el, azt el tudjuk végezni az ő dicsőségére. Amen.
Említette egyik mondatában, hogy ott Nehémiásék úgy élték át, hogy tönkre megy minden. Azt gondolom, hogy Anna is ebben az állapotában, amikor azt olvassuk, hogy lelke mélyéig elkeseredve könyörgött, ebben az állapotában, pillanatában úgy érezte, hogy tönkre megy minden. Mi lesz velünk ezután? Még egy gondolatot szeretnék befejezésül megemlíteni előttetek, amikor Izrael népe különösképpen átélte azt, hogy mi lesz velünk. És ez ott érte őket Egyiptomban, a szolgaságnak a házában. Amikor vályogot vetettek, és az egyiptomiak kiadták a parancsolatot, hogy az elsőszülötteket meg kell ölni, micsoda nyomás nehezedett a zsidó családokra. Aztán küldött Isten szabadítót, és szeretném ezt a kis rövid igeszakaszt elolvasni, illetve ebből a hosszúból egy kis rövidet, hogy Isten milyen megoldást küldött Izrael házába, abba a házba, ahol úgy tűnt, hogy tönkre megy minden, hogy már nem bírják ki a nyomást, ahogyan talán ma sok családok vannak, hogy már nem bírjuk a nyomást. Már jó lenne, ha lenne valami, ha jó lenne, ha helyre állna a férjem, jó lenne, ha helyre állna a feleségem, és betölteni azt a küldetést, amire az Isten rendelte őket. Ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. Ha kevés a háznépe az egy bárányhoz, akkor legközelebbi szomszédjával együtt vegyen, a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Talán sokan ismeritek ezt a történetet, hogy Isten így készítette el szabadulást az Izrael házának. Hogy azt mondta a férfiaknak, a családfőknek, hogy a hónap 10-én vegyetek magatokhoz egy bárányt, és azt vigyétek be a házaitokba. És ha bevittétek a házaitokba, 4 napig, a hónap 14-éig legyen ott a házban. Elképzelhetitek, amikor egy kis bárányt bevisznek, vagy egy kis kecske gidát bevisznek a házba, hogy megelevenedik annak a háznak az élete, ahol gyermekek vannak, ott nyüzsögnek, és elkezdenek játszani a bárányjal. Talán piros masnit kötnek a nyakába, ismerős talán a mai fogalmaink szerint azt, hogy milyen öröm egy családban, ha egy ilyen bárány oda beköltözik. Ez volt a szabadulás útja Izrael számára. Isten azt mondta a családfőknek, hogy vigyetek be egy bárányt. Emlékszem gyermekkoromra, falun nőttem föl, és nekem ez a sors jutott, hogy amikor hazamentem iskolából, a táskámat ledobtam, és mentem hátra az udvarba, az én kis kecskeim már vártak. Volt 6 kecskénk. És az volt minden délután a dolgom, mikor tavasszal hazamentem az iskolából, hogy kiengedtem őket. Körbeugráltak, szaladgáltak, és aztán elindultak, elvittem őket kilegeltetni. Aztán valamikor este hazaértem velük. Szerettem én ezt csinálni jobban, mint a tanulást, ez igaz. Egyszer egy különös dolog történt, persze, hogy gyermekként előfordult, hogy eljátszottam én is az időt, és egyszer csak azt vettem észre, hogy a kecskéim nincsenek. Szaladtam, kerestem, merre vannak. És láttam messzebb, hogy egy lucernás földbe belementek, és a szélén ott legeltek, és volt egy nagyon aranyos kis kecske, gida, és Gyöngyikének neveztem el, kis cseng, 2 csengő volt a nyakában, és amikor az ugrált, akkor azok a csengők mindig úgy mozogtak a nyakában, nagyon szeretett, többször is odajött ilyen legeltetés közben is hozzám, megvakargattam a kis fejét, aztán ment a többiekhez. De hát ez a Gyöngyi kecske is ott volt a lucernásban. És az a lucernás egy nagy egyháznak a lelkészéjé volt, és éppen amikor mentem oda, az történt, hogy fogott egy zsákot, és az én kis kecskémet megfogta, és betette a zsákjába, és vitte föl a kocsijára. És kiabáltam utána, Gyula bácsi, ne vigye el a kecskémet, jó lesz ez az én gyerekeimnek, mondta. És mire odaértem, szaladtam, addigra a lovak közé csapott, és elment. Nagyon szomorúan mentem haza, mondtam az édesanyámnak, el kellett minden bűnemet mondani, még az is, ami nem történt meg, és hogy mentsem az írhámat, és azt mondta édesanyám, akkor ő volt otthon, édesapám dolgozott, hogy gyere fiam, elmegyünk, megkérdezik a Gyula bácsit, hogy miért vitte el a gidát. És elmentünk, már akkor besötétedett, és hogy bementünk a parókiára, parókia mögött volt a temető. De akkor már sötét volt. És amikor beléptünk az ajtón, a Gyula bácsi jött hátulról előre, és kiabált a gyerekeimnek, Karcsikám, Ágikám, gyertek ki, mert elszaladt a kis gida. És ahogy én ezt meghallottam, kikerültem őket, és szaladtam hátra a sötétbe, és hallottam már messziről, hogy az én Gyöngyi nevezetű kis gidám keservesen mekeg ott hátul a temetőbe. És akkor meg tudtam tenni, most ne kérjétek gyerekek, hogy megtegyem, akkor mekegtem neki, meghallotta, állítólag nagyon élethűen tudtam csinálni, meghallotta, és odaszaladt. És a sötétbe én fölvettem, még ma is érzem, hogy hogyan dobogott a kis szíve, amikor magamhoz szorítottam. Aztán persze, hogy nem maradott a Gyula bácsinál, oda nem adtam volna neki. Hazavittük. Eltelt néhány hét, és nálunk odahaza az édesanyám volt a mindenes, mert édesapám hajnaltól késő estig dolgozott. Az édesanyám azt mondta, ez a 60-as évek legelején volt, akik akkor éltek, tudják, hogy milyen időszak volt, közvetlenül a besöprés időszaka után. Azt mondta az édesanyám, hogy kisfiam, eljött az idő, a Gyöngyi kecskét is le kell vágnunk. És akkor mondtam édesanyámnak, hogy ha mégis úgy tetszik gondolni, akkor én azt nem tudom végignézni. És elmentem hátra a pajtába, bebújtam a széna közé, és ott elsirattam. Mert ugye a szívemhez nőtt. Tudnélik, azt mondta az édesanyám, mikor én rugódoztam ellene, hogy legalább ezt az egyet hagyjuk meg. Azt mondta, hogy fiam, az idén nem tudtunk malacot nevelni. Az Isten ezt az állatot adta azért, hogy mi megmaradjunk. Azért, hogy a családnak legyen mit edni. És amikor az izraeli családfőknek be kellett vinni ezt a bárányt abba a házba, a 4. nap után sem volt ott más, higgyétek el, gyermekek. Lehet, hogy az elsőszülött gyermek ment az apához, és azt mondta, édesapám, a bárányt ne! És az édesapa azt mondta az első szülött fiának, fiam, ha ez a bárány nem hal meg, akkor neked kell meghalni. Mert ezen az éjszakán végigmegy az angyal, és ahol a vért nem látja az ajtó félfán, oda bemegy az pusztító utálatosság. És ma éjszaka Egyiptomban minden elsőszülött gyermeknek meg kell halnia, ahol nincs ott a bárány vére. Hadd kérdezzem meg, kedves családfők, ti bevittétek-e a bárányt a ti házaitokba? A megváltó Jézus Krisztus nevéről tudtok-e bátran vallást tenni a családjaitokba? Ott van-e a bárány a házaitokba? Annyi mindent be tudunk vinni. A bosszúságot, a haragot, az indulatot, a hozott örökségeinket. Az elmúlt héten olvastam egy statisztikát, egy keresztény honlap tette közzé, vagy egy újságban jelentették meg, hogy a keresztény férfiaknak 50%-a és a nőknek 20%-a pornófüggő. Mit visztek be családfők, férfiak a házaitokba? Édesanyák a házaitokba? Ott van-e a bárány, a Jézus Krisztus? Én ma este hívlak benneteket. Lehet sok mindent megadni a családnak. Lehet elmenni Egyiptomba munkát vállalni, hogy nagyobb kenyér legyen, fehérebb kenyér legyen, hogy egy kedves testvérnő imádkozta ez délelőtt. Ha a bárány Jézus nem tudjátok bevinni a házaitokba, lehet összehalmozni bármit, és nem szeretnék se felsorolni, se sérteni senkit. Ha a bárány kimarad, tönkre megy a család. Ha a bárány hiányzik a gyülekezetből, tönkre megy a gyülekezet. Annyi energiát belefektetünk az életbe, a megélhetésbe. A bárány Jézust Isten nekünk ingyen kegyelméből adta. Csak ki kell nyújtani érte a kezed. Hívlak téged ma este. Hívd be ezt a bárányt az életedbe. Hozd be az életedbe. Hozd be a családodba. Állíts fel egy oltárt a családban. Ha hazamész ma este, mondd a családnak azt, hogy kedves feleségem, az elmúlt években nem álltam a helyemen. De megértettem az Isten igéjéből, hogy az utolsó napon, amikor meg kell majd állni, és ha nem lesz oltár, és ha nincs a bárány a családunkban, akkor üres kézzel kell mennem. Állítsuk fel a családi oltárt. Hívjuk meg Jézust a házunkba, az életünkbe, a gyermekeink életébe, az unokáink életébe. Hogy lássák rajtunk, hogy a mi házunkban a bárány uralkodik. Hogy megmenekül ez a család. Jó Isten, legyen kegyelmes hozzánk, testvérek, hogy megnyíljon a szemünk és a szívünk annak meglátására, hogy ha a bárány hiányzik a családunkból, az életünkből, akkor minden hiányzik. Ő önként jött el, és feláldozta magát értünk, és adta lehetőségképpen neked és nekem, hogy behívható legyen, ő behívható ma a házainkba. Én áldom ezért az Istent. Áldom azért a pillanatért, amikor mi is behívhattuk feleségünkkel, feleségemmel a mi házunkba. És te is áldani fogod az Isten, ha megteszed. Vagy ha megtetted. Amen. igen úgy ismertünk meg téged, mint aki te magad a szeretet vagy. Hányszor átéltem életemben, Istenem, hogy utánam jöttél. Hányszor átéltem, hogy átöleltél, mert szerettél. Hányszor átéltem, hogy amikor én magam is összehordtam mindent, akkor te kegyelmesen a Szentlélek által rámutattál életemre, hibáimra. És köszönöm a bárányt, akit adtál, aki a világ világossága lett, aki mikor belépett az életembe, és beragyogta az életemet, akkor fölismerhettem azt a sok hiába valóságot az életemben. Köszönöm neked, Istenem. És nem csak fölismerhettem, hanem te adtál szabadulást. És köszönöm, hogy ezt folyamatosan teszed. És köszönöm itt a szatmárnémeti családokat, házasságokat, ahova gyermekeket helyeztél el ajándékba. Istenem, téged kérlek, add a te világosságodat, add a te szeretetedet ezekbe a családokba, hogy vigyék ebbe a városba az életükkel, a fénykedésükkel a jó hírt, hogy te élsz. Köszönöm, Jézus, hogy erre rendelted a házasságainkat, hogy ezekkel evangélizáljunk. Köszönjük, hogy ingyen kegyelmedből tetted ezt velünk. Amen.
Amen.